hogy szétszakadva élünk annyiszor, és nem vagyunk testvéri közösségben, mégis könyörgünk azért, hogy a te lelked forrasszon egybe bennünket, és a te lelked végezze el azt közöttünk, hogy te benned egyek legyünk. Könyörgünk azért, Uram, hogy hadd tapasztaljuk meg azt a közvetlen, nagyon szoros kapcsolatot, testvéri közösséget, amit sehol máshogy nem lehet megtapasztalni. Könyörgünk, hogy hadd tudjuk egymást úgy szeretni, hogy az ne csak a mi azunkra legyen, hanem világ előtti bizonyságtétel lehessen. Add meg unik a te dicsőségedre, hogy minél tökéletesebb legyen az életed. Amen.
Amen.
Én nem vagyok könyves Pál.
Igen.
Mert hogy úgy volt, hogy ma este őt szolgál közöttünk, de nem sikerült elérni telefonon őt az elmúlt hetekben egyáltalán, és a decemberi megbeszélésünket vagy elfelejtette, vagy pedig valami közbe jött és nem tudott értesíteni. Egy Gyurival való megbeszélés alapján most a 1 Korintus 1.18-at szeretném felolvasni, és szeretném, hogyha erről beszélgetnénk, valamint a, nem csak az első részt, hanem a második résznek az első versét is, illetve a harmadik részből is egy pár verset. Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola és szósztenész az atyafi. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Úrunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, magunkén és a miénken. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor tifelőletek, az Istenem a kegyelmeért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Amint megerősítettek ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Úrunk Jézus Krisztusnak megjelenését. Aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben a mi Úrunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket, atyám fiai, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek atyám fiai és Chloé embereitől, hogy versengések vannak közöttetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Képásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatotték Krisztus? Vajon Pál feszítetett meg-e érettetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek-e meg? Hálát adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztust és Gájust. Hogy valaki azt nem mondja, hogy magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Sztefanász háza népét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki más megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel, hogy hirdessem nétek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És a harmadik rész elejéről. Én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívővé lettetek, és pedig mind kinek-kinek az úrattal. Akár Pál, akár Apollós, akár Képás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendő, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. A mai alkalmunknak talán a felécére oda lehetne írni, hogy egység. Egység, de hogyan, milyen módon, kiben és kivel. A levél a korintusi gyülekezetnek íródik, és mindannyian tudjuk, hogy talán pont a korintusi levelek azok, amik a legtöbb gyakorlati dologról és vonatkozásról beszélnek a keresztény életvitelt illetően, hiszen Pál annyi minden dologról ír a korintusi gyülekezetnek, amivel nincsen megelégedve. Ír arról, hogy tudja, hogy szakadások vannak köztük, ír arról, hogy tudja, hogy paráznaságok vannak köztük, olyan dolgok, amelyeket még a világ sem visel el, ők meg szépen megtűrik. Ír arról, hogy nincsen gyülekezeti rend, hogy az adományokkal problémák vannak, hogy a házas felek között nincsen rend. És érdekes, hogy ennek ellenére a levelet úgy kezdi, hogy akikről tudom, hogy Krisztus Jézusban vagytok, és megszenteltettetek, és el vagytok hívva, hogy tudja, hogy ez egy hívő gyülekezetnek szóló levél, és mégis már is az elején avval kell kezdenie, hogy megtedje a gyülekezetet az egység tekintetében. Kérdés, hogy mit jelent ez az egység, mire akar Pál fölhívni. A probléma a gyülekezetben az lehetett, hogy annak ellenére, hogy Pál a gyülekezet alapítása után eléggé szoros kapcsolatot tartott a gyülekezettel, sőt akkoriban, amikor ez a levél keletkezhetett, abban a tartományban járt és onnan íródhatott a levél is, többször meglátogatta a gyülekezetet az alapítás után is. Ennek ellenére a gyülekezetben egyesek magukat apostoloknak nevezték ki, és különféle tanításokat adtak a Pált, illetve a Pálnak a munkatársait és azokat, akiket elküldött, hogy a gyülekezeti dolgokat rendbe tegye, azokat vagy megvetették, vagy ellenük beszéltek. Ugye Timóteust elzavarták, és ez mind arról tesz bizonyságot, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok minden nem ment rendjén. Ezt egyrészt nem is lehet csodálni, hiszen ez egy pogány gyülekezet, kevés zsidó van a gyülekezetben, és nyilvánvaló, hogy Korintus egy olyan helyen feküdt az akkori világban, ami mindenképpen a pogány világnak a középpontját is jelenti valamilyen módon, és így nem csoda, hogy egy csomó olyan dologgal és kísértéssel kell megküzdeni ennek a gyülekezetnek, amivel mondjuk a jeruzsálemi gyülekezetnek nem. És ilyen nehéz környezetben és ilyen nehéz problémák között különösen is fontos, hogy a gyülekezet egységes legyen. Azt hiszem, hogy mindannyian a bőrünkben tapasztaljuk, hogy ha probléma jelentkezik bármilyen közösségben, nem csak egy gyülekezetben, nem csak egy ifiben, hanem egy család közösségében, vagy egy munkatársi közösségben, akkor ott a sátánnak az aknamunkája mindig akkor a leghatásosabb, hogyha az eredetileg egyivású embereket és az egy akaraton lévő embereket sikerül egymás ellen fordítani. Ez természetesen egy világi helyen is okoz problémákat és vannak ártalmai, de egy gyülekezeten belül kimondottan azt munkálja, hogy Isten ugye megrekedjen. Ezt mindannyian szerintem a saját bőrünkön is tapasztaljuk, vagy tapasztaltuk más gyülekezetekben is, és azt gondolom, hogy mi magunk is átéltünk már ilyet itt Kelenföldön is. Éppen ezért nagyon fontos azon elgondolkodnunk, hogy mi lehet az oka annak, hogyha valahol nincsen egység, és másrészt pedig, hogy hogyan lehet orvosolni egy ilyen betegséget. szakadás okát Pál Korintusban négy dologban látja. Azt írja, hogy pártoskodás van közöttetek, irigykedés van közöttetek, versengés és visszavonás. Mindezeket pedig egy szóban így foglalja össze, hogy kiskorúak vagytok. Nem test szerint gondolkoztok-e, kérdezi őket. Vagyis nem emberi módon gondolkoztok-e. Nektek nem így kellene, hanem nagykorúan, mint akik Krisztusban új értelmet nyertek, és akik másképpen gondolkodnak. Pártoskodás. Itt többször is előkerül a levélben, hogy egyesek azt mondják, hogy hát én nem ehhez az irányzathoz tartozom, hanem egy másikhoz. Én ennél az embernél tértem meg, és nem annál. Ez nekem ne beszéljen, ez nekem nem előjárom, nem feljebb valom. Ugye Timóteust is valószínűleg azért rakták ki, és azért beszéltek olyan könnyen ellene, hiszen Timóteus fiatal volt, és nyilván voltak olyan testvérek ebben a gyülekezetben, akik hát az idősebbek jogán azt gondolták, hogy hogyan beszél nekik egy ilyen itugrász alak, akinek az évei azok csak fele annyi, mint az övéki esetleg. És bizonyára, hogy ez előbb-utóbb feszültségeket keltett a gyülekezeten belül, hiszen hogyha az egyik társaság az egyik vezetőhöz csatlakozik, a másikhoz, és a két vezető nincs egységben, akkor ott előbb-utóbb ellentétes nézetek fognak kialakulni. Egész biztos, hogy nem fognak egyetérteni bizonyos kérdésekben, döntésekben. És ez a helyzet akkor elmérgesedhet, hogyha ez az ellentét kibékíthetetlen. Én azt hiszem, hogy ez nagyban függ a gyülekezet vezető emberein, tehát azok, akik ilyen poszton állnak, de függ azokon is, akik ezt táplálják. Irigykedés. Itt nem tudom, hogy Pál mire gondolhat konkrétan, nekem viszont egy dolog eszembe jutott, ami ugyancsak ebben a levélben szerepel a második rész 9. versében, ami úgy megdöbbent, hogy mennyire ellentétben áll az irigykedésnek a bennünk lévő hajlamával szemben, hogy azt írja, hogy hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten, azokat készítette el Isten az őt szeretőknek. És ahogy az ember végig gondolja azt, hogy ha én valóban Jézus követőjévé lettem, akkor ez a vers, ez az állítás, ez az ígéret bizonyára igaz rám nézve is, hogy Krisztusban minden az enyém. És akkor milyen dolog lehet az, hogy szóval mi az a más, amit kívánhatok bárkitől is, ha Istenben minden az enyém. Versengés. Erről meg rögtön az jut eszébe az embernek, hogy nem is Pál apostol írja, hanem maga Jézus mondja azt, hogy aki első akar lenni közöttetek, az olyan legyen, mint aki szolgál. Milyen szöges ellentétben áll a versengésnek a lelkülete ebből a lelkülettel, ebből a szolgáló lelkülettel szemben. És a visszavonás, ugye Pál írja másutt, hogy a ti igenetek legyen igen, a nemetek meg nem. Legyetek egyértelműek, ne legyen család a nyelvetek, ne hitegessetek még testvéreket sem a gyülekezetben. És mindezeket, hogyha szépen ellentét párba állítjuk, és végignézzük, akkor tényleg az derül ki belőle, hogy ezek a korintusi testvérek, ezek hát nem igazán mondható el róluk, hogy megváltoztak volna a megtérésük után. És ezt Pál is olyan nagy kérdőjellel írja, hogy hát már mennyi ideje, hogy ott jártam közöttetek, mennyi ideje, hogy élő gyülekezet vagytok, és mégis még mindig a tejnek italával kell titeket táplálni. Még mindig ezekről az alapvető dolgokról kell beszélni, ahelyett, hogy ti magatok már szolgálnátok. Ne legyetek testiek. Ebben az egészben ez a felszólítás. Pál felhív az egységre, ami mindenképpen nagykorúságot kíván. Én szeretném is, hogyha majd erről beszélgetnénk, hogy vajon mi ez a nagykorúság, a Krisztusban való nagykorúság, ami alapja lehet ennek az egységnek. Én felolvasnék a János Evangélium 17. részéből egy verset, a 21. verset. Ez a főpapi imádság, amikor Jézus a halála előtt imádkozik az Atyához. Hogy mindjárt egyek legyenek, amint én te amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ebből a versből kiderül az, hogy egynek lenni csak Jézus Krisztusban lehetséges. Nem véletlen az sem, hogy Pál apostol egyre azt hangoztatja a korintusiaknak is, hogy nem akar másról tudni, csak Jézus Krisztusról közöttük. Hogy nem akar másról prédikálni, nem akar másról tanítani, egyedül azt tartja az élete hivatásának és a céljának, hogy Jézus Krisztusról tegyen bizonyságot. Jézus pedig azt mondja ebben a főpapi imádságban, hogy azt kéri az atyától, hogy azok, mindazok, akik hisznek az ő nevében, és akik Isten gyermekeinek neveztetnek, azok egyek legyenek benne. És érdekes, hogy ezt kéri Jézus a halála előtt. Nyilván megvoltak más alkalmak is, amikor Jézus imádkozott a tanítványokért, vagy a hívő népért, és mégis úgy tűnik, hogy az, hogy az ő népe egy, az alapvető az egyház jövője szempontjából. Én magam azt gondolom, hogy az egység az nagyon fontos része az életvitelünknek, a kereszténységünknek. Ha például valaki házasságban él, vagy készül a házasságra, akkor én elengedhetetlennek látom azt, hogy mint ahogy természetes is, hogy ne lenne egységbe a házastársával, vagy a leendő házastársával. És ha ilyenkor jól végiggondolja az ember, hát ennek mennyi minden kritériuma van, hogy a feleségemmel vagy a férjemmel egy legyek, egy akaraton legyek. Hát ugye kritériuma az, hogy meg tudjam vele beszélni a problémákat, hogy szakítsak rá elég időt, hogy egy gondolkozásmódúak legyünk, és egyet akarjunk, és nem utolsó sorban azt, hogy szeressük egymást, mert mindig vannak közöttünk kisebb-nagyobb csúdolások, amiket a szeretetnek a palástja fog betakarni. Én azt gondolom, hogy nincs ez másképp egy gyülekezetben sem, akkor, hogyha én bármelyik testvéremmel szorosabb közösségre akarok jutni. Nincsen magánkereszténység, ezt annyiszor hangoztatjuk, és mégis nem gyakoroljuk eléggé ennek az ellentétét, a közösséget. Pedig úgy gondolom, hogy Isten annyi ajándékot csak a gyülekezetben, csak közösségben készít el. Én azt gondolom, hogy a legelső feltétele az egységnek, az nálam kezdődik, mégpedig az, hogy halálba tudom-e adni a saját kívánságaimat, és le tudok-e mondani az egység érdekében a vágyaimról, az önzésemről, az irigykedésről, sokszor az időmről, vagy az energiámról, vagy a pénzemről, azért a célért, hogy a másikkal töretlen közösségben legyek Jézus Krisztusban. Azt gondolom, hogy az egységhez szükséges közös hitélmény is, az, hogy megéljünk olyan dolgokat, amikben közösen épült fel a hitünk, hogy tudjunk visszaemlékezni arra, hogy az Úr milyen dicsőségesen cselekedett az életünkben. Én magam ezen kívül egy sarkalatos pontjának tartom az egységnek az ima közösséget és az imádságot. Szilűvel megértük azt többször is, hogyha nem szakítottunk elég időt arra, hogy közösen imádkozzunk, vagy közösen olvassunk igét, akkor ez az egység ez valamilyen módon megromlott, és ennek aztán más kihatásai is voltak, de a legnagyobb kárát mindig ott láttam az egység hiányának, hogy nem tudtunk közösen munkálkodni az Úr ügyében. És végül is a sátánnak az a célja, hogy az Isten munkáit lerontsa. És mi magunk is olyan jól sejtjük sokszor, hogy ha nem tudunk együtt imádkozni, ha nem tudunk dolgokat közösen megbeszélni, akkor hányszor elmarad egy alkalom, hányszor elsikkad egy fontos téma, hányszor nem megyünk el látogatni ahhoz a testvérünkhoz, akinek pedig lenne mondani valónk, és tudjuk, hogy hogy mindezek a dolgok annak köszönhetők, hogy van közöttünk szakadás, meg nem beszélt problémák miatt, tisztában nem tett egyetlen értés miatt. Én azt gondolom, hogy az imádság az nem csak egy passzív dolog, ahol csak az történik, hogy most ketten ülünk leimádkozni, és nem pedig egyedül, hanem az egységért imádkozni is kell. És az nem fejlődik magától, vagy hogy fogalmazzak. Az nincsen meg magától. A Szentlélek az, aki munkálkodik közöttünk, bennem és a másikban is, vagy bennem és bennetek, de én azt gondolom, hogy magától ez az egység nem fog kialakulni, csak akkor, hogyha mindannyian akarjuk, vagy egy akaraton vagyunk ebben a dologban. Én nem kívánok hosszabban beszélni erről, viszont azt szeretném, hogyha a beszélgetésünk első részében arról beszélgetünk, hogy mi az egységnek a célja, és miért szükséges az, hogy Isten munkájában és Isten szolgálatában járva egyek legyenek mindazok, akik Jézusban hisznek. Én erről nem beszéltem, de szeretném csak beszélgetni.